A gonosz ember rövid távon kiábrándító, az ördögi lángelme pedig csupán a ponyva irodalom találmánya. A gonosz emberek többnyire szerencsétlenek és teljesen alkalmatlanok nagy dolgokat véghez vinni, egyáltalán nem hasonlítanak a kifinomult és elbűvölő Hannibal Lecterre. A gonosz embernek büdös a lába, ő a lépcsőházi bolond, aki egy szerény kis lakást bérel, legfeljebb középosztálybeli, és a párja irányítja, esetleg ő veri a párját. Minden esetre a délutánjait nem Mozart hallgatására fecsérli, konyakozás közepette. A gonosz ember hétköznapi és áporodott, prózai, szegényes és nem szokott borotválkozni. Martin Olmos Fekete panoptikum mesedél után a söpredékkel című könyvéből vettem ki ezt az idézetet, mert nagyon jellemző, és mert nehéz lenne most felsorolni, hányféle gyilkos, bűnöző, pszichopata jelenik meg ebben a könyvben. Morbid gyűjtemény ez, amiből tehát felsejlik annak a lényege, amit emberi gonoszságnak hívnak. Kis Barnabással, a szerkesztővel beszélgetünk róla.
Tulajdonképpen nem is könyvet kezdett írni, hanem saját blogján ilyen kis tárcákat az emberi gonoszságról, a kegyetlenségről, a elmebajról. És így útközben rajzolódott ki maga az íve az egésznek. Ez talán könyvben is érezhető, hogy az elején még így próbál ilyen kis történeteket írogatni, és a végén már totális asszociációs játékokat játszik így az olvasóval.
Nagyon fontos, hogy mondod, hogy az elején milyennek indult. Néha azt érzi az ember, hogy olyan, mint hogyha balladát írna, vagy rögzítene betyár történetet, és a végén meg típusokat keresget, meg nagyon szikáran is ír.
Egy ilyen szóval utal néha valamire, vagy egy fél mondattal, amit ugye eleve a spanyol közönségnek szánta könyvet, és azért meg kellett vele szenvedni, hogy ezeket az utalásokat felgöngyölíteni, hogy így érthető legyen mondjuk egy magyar közönség számára. És való ebben rejlik az egésznek az irodalmi értéke is, ez a sűrítés, hogy nem csak így leírja, hogy ez történt, megszületett, és ezt csinált, és meghalt, ha már a betyároknál járunk. Van benne brazil betyár, meg spanyol betyár, szóval ez a sűrítés, ez már olyan mértékű, hogy már irodalmi szöveggé teszi, amit tulajdonképpen tárcának lehetne hívni.
Mennyiben társadalomrajz ez adott korba helyezve? Mert ugye nagyon sokat megtudunk, mi termelte ki ezeket a figurákat. Ezeket a gyilkosokat, a kistílű bűnözőket, akik aztán emberéleteket oltottak ki, a pszichopatákat, a sorozatgyilkosokat, de hogy mindeközben, míg ezekről olvasunk, az ő életükről, meg is ismerjük a kolumbiai és katalán és egyéb viszonyokat is.
Hát egy részét, igen. Elnagyolt ecsetvonásokkal így felfesti a hátteret, meg némelyik szereplőnek így több oldalról és körbejárja, hogy mitől vált azzá, ami. Például vannak ezek a kinkik, a kis ilyen fiatal, tizenéves spanyol piti bűnözők, akik ilyen bandákba törmörülnek. Ott van egy-két mondat, amiből lehet sejteni, hogy azért nem volt ott ilyen családi háttér. Nem az igazi, a társadalmi háttér is eléggé ilyen. Talán még Franco alatt történt mindez, de már a 60-as évek végén, tehát ugye ez a világ történelem is így belefolyik az egyes ember életében, és alakítja azt.
Megjelenik Sztálin, megjelenik Osama Bin Laden, megjelenik Al Capone, és Mussolini is, ugye?
Igen, Mussolini külön fejezet is van. Ugye Frankóval állítja párhuzamba Mussolinit, hogy mind a kettő ilyen kis piti diktátornak állítja be, de Franco még pitibb volt, mint Mussolini. Ugye Mussolini így megpróbált előadni magát, mint ő a nagy férfi, a maga a maszkulinitásnak a csimboraszója. Van egy jelenet, hogy így félmeztelenül pózol egy másik politikussal, aki ilyen ráadásul alacsony növésű, meg fél a víztől, és ő pedig a férfi, aki így meghódította Itáliát. És a másik, ami nagyon érdekes, hogy mint olvasó például mennyire kaptál kedvet, hogy utána járja dolgoknak.
Az a jó, hogy ezekkel az írásokkal nem kelti azt az olvasó, hogy meg kéne őket értenünk.
A fülszövegben írjuk is, hogy egy ilyen cápa empátiájával rendelkező a szerző, tényleg körülbelül, tehát talán egyedül a Polly Nichols az, akit így, ő mint áldozat volt, ugye a hasfelmetsző Jacknek volt az első áldozata. Talán ő az egyetlen, akit így megért. Valahogy ilyen melegséggel ír róla, miközben egy szajha volt, de hogy ő igazából áldozat is volt.
Al Capone esetében leírja, hogy honnan szerezte a sebhelyét, hogy ő mit mondott, és mi volt a valóság. Tulajdonképpen ez egy ilyen leleplező könyv is.
Igen, tehát nem önti le semmiféle ilyen hollywoodi mázzal az egészet. Valószínű a regények, meg a filmek kapcsán így a maffia, meg a betyárok le vannak valahogy öntve ilyen romantikus mázzal, amit így letép róluk mindenféle lelkiismeret furdalás nélkül, és így megmutatja az igazi arcukat. Vannak a nagy nevek, mint az Al Capone, a Jeffrey Dahmer, ő is azért elég híres. Kannibál volt, tehát a filmet is csináltak talán. Szóval vannak ezek a híresek, meg a híresebbek, és vannak, akik talán Spanyolországban mondjuk valószínűleg híres, mint a Banja, vagy a El Lute biztos, akiről még a Boniem is írt egy dalt, és szintén a Franco éra alatt volt egy ilyen híres betyár, akit többször is megszökött. Rengeteg bűnt ráfogtak, volt, amit el is követett, de végül felmentették minden alól, és ügyvéd lett belőle. És az egy nagyon érdekes rész, mert ez egy panoptikumban kezdődik az egész. Volt egy szobra, amit még bilincsben ábrázolták, és így perre ment, hogy azonnal vegyék el onnan, távolítsák el. Hát azért elég híres lett, tényleg mindenki ismeri azt, a számot, El Lute című számot, még ha nem is tudja, hogy kiről szól. Szabadsághősnek tartották, de kicsit Viszkis és a Rózsa Sándor összekeverve. A Franco rezsim ellenállójaként terjedt el így Európában a neve. De szerintem az egész El Lute sztorit azért írtam meg. Van benne egy kis anekdota, hogy egyik spanyol író leellutézi Don Eleuteriót, mikor már ő nem El Lute, és ugye azt kapja válasznak, hogy kinyírom anyádat, vagy valami ilyesmi. És szerintem emiatt írta meg az egész sztorit, mert ugye megpróbálja magát jó embernek eladni az El Lute, és közben ez a reakcióval valaki így szólítja.
Az is érdekes, hogy a közösségek hogyan működnek, tehát hogy őt most hősként tisztelik már az életében, vagy van, aki iszonyatos szörnyűségeket követett el, de mivel szöke volt és jóképű a börtönben, leveleket, szerelmes leveleket kapott.
Nem volt akkor még tévé, de voltak akkor már újságok. Bevezetőben le is írja, hogy ahogyan kezd a bulvár hírek terjedni a emberek között. Tehát így először a téren a koldusok énekeltek erről, aztán rájöttek az újságok, hogy ebből azért hatalmas példányszám növekedést lehet elérni, főleg a hasvelmetszőrzsek története vezette erre rá az újságkiadókat, hogy ez ebből lehet pénzt csinálni. Legendát gyártottak belőle, felpumpálták az alakját. Igazából ilyen felpumpált lufikat szurkál ki ezekkel a kis sztorikkal, hogy így visszahozni őket a földre.
Kis Barnabás szerkesztővel beszélgettünk Martin Olmos Fekete Panoptikum Mese délután a söpredékkel című könyvéről. A kötetet a Tipotex kiadó jelentette meg.